Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig fölégette. Azután így szólt a szolgákhoz, a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléli a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, igazán érdekes volna egy pár választ meghallgatni arra a kérdésre, hogy vajon ez az evangéliumi részlet, ez miről szól? De hogy próbálnánk magunkban megfogalmazni egy mondatban, egy szóban, hogy miről szól ez? Talán a Szentmise keretében nem nagyon fér bele az, hogy most közbeszóljanak a kedves testvérek, tehát lehet, hogy valakinek az jutott eszébe, hogy ez egy mennyegzőről szól. Ha felnyitnánk a Új Szövetséget, akkor egy kis címeket találunk ott, amelyeket később adtak az egyes részeknek, és valószínűleg egy ilyen címet olvasnánk, hogy a királyi mennyegző, annak a története. Erről szólna, akkor az lenne a következő kérdés, ugye, hogy és mit mond róla? Valahogy úgy, mint ahogy egyszer egy asszony elküldte a férjét a templomba, és akkor, amikor hazaérte az ember, akkor megkérdezte tőle, hogy hát miről beszélt a pap? Azt mondta az illető, a bűnről. És mit mondott róla? Ellenezte. Na tehát, hogy mit mond róla? Igazából erről a mennyegzőről nem tudunk meg semmit. Nem tudjuk meg, hogy hányan voltak ott, ki esküdött, hogy sikerült, mit tettek, történt-e ott valami egyéb érdekes dolog. Tehát rávilágít ez arra, hogy ez nem a mennyegzőről szól. Mi gondolkodhatnánk arról, hogy miről szól voltak éppen, tehát a meghívásról szól. A mi meghívásunkról, nyilván egy példabeszéd, az valahol mindig rólunk is szól, tehát akkor ezek szerint a nekünk szóló meghívás arról szól ez. És mit mond erről? Hát, hogy mit lehet kezdeni ezzel a meghívással? Például vissza lehet utasítani. Ezt többen megteszik. Vagy lehet félvárról venni. Barátom, hogy nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Nem voltak mentségei, hanem hát félvárról vette. Mindegy, hogy hol vagyok. Hát legalább adnak enni. Jobb, mint kinn lenni a sötétségben. Illetve meg lehet becsülni ezt a meghívást. Valójában ez a meghívásról szól, és hát nekünk ez nagyon egyszerű, három kategória létezik itt a szereplők között, akik elutasítják a meghívást, akik félvárról veszik, és akik elfogadják, akik örülnek ennek a meghívásnak, és ennek megfelelően viselkednek. Nagyon egyszerű, tehát képlet, valamelyikben jó, hogyha magunkra tudunk ismerni. Ezzel együtt persze a részletek is nagyon sokat mondóak. Ennek a mennyegzőnek a történetét olvashatjuk a Lukács evangéliumban is. Ha összevetjük a két elbeszélést, akkor nagyon sokat mondó eltéréseket tapasztalunk. Először is Lukácsnál nincsen szó királyról, csak egy emberről, aki lakomát rendez. A másik, hogy Lukács ezeket az indokokat, amivel visszautasítják a meghívást, azt szinte egyesével részletezi. Hogy az egyik azt mondja, hogy földet vettem, azon kell dolgoznom, ökröket vettem, most nősültem. Ugye ezek nagyon fajsúlyos kifogások. A zsidó törvény az egy frissen házasodott embernek egy hónapra megtiltotta, hogy elhagyja a házát. Nyilván nem tudjuk, hogy ezt pontosan hogy kell értelmezni, hogy biztos a kertbe kimehetett, hogyha volt egyáltalán ilyen, de hogy valamiképpen egy ilyen szombati nyugalmat írt elő a számára egy hónapra. Ez most, hogy mehetett volna akkor valahova vacsorára vagy lakomára. Tehát ezek az okok, amiket Lukács evangélista felsorol, ezek egyenként és külön-külön eléggé fajsúlyosak. Itt Máté evangélistán azt olvassuk, hogy nem foglalkozik ezekkel részletesen, csak így megemlíti, hogy az egyik az a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. Tehát nem az egyesével vett okokat részletezi, hanem valamiképpen azt érzékelteti ezzel, hogy ezek az emberek, akiket meghívtak, ezek mintha így összebeszéltek volna, mintha egységesen visszautasították volna a meghívást, külön azért, hogy bosszúságot, kellemetlenséget okozzanak a lakoma szerzőjének. Itt jön az, hogy itt egy királyról van szó. Királynak a meghívását nem utasítja vissza senki. Az megtiszteltetés. És főleg nem így direkt, hogy megalázza ezt a királyt, aki ráadásul a fiának rendez mennyegzőt. Érdekes az, hogy Lukácsnál a részletek azok úgy változnak meg, hogy az életszerűségtől távolodunk. Ha valaki visszautasít egy meghívást, hát akkor megmondja annak, aki hozza a meghívót, hogy hát nem tudok elmenni, vagy esetleg azt is megmondom, hogy több embert ne küldjetek ide, mert megmondtam már, hogy nem megyek, hagyjatok békén. Most ehhez képest itt a Máté evangéliumban azt olvassuk, hogy némelyek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. Hát nem életszerű ez a példa. Érdekes az, hogy Jézusnak a példabeszédei között vannak olyanok, amelyek abszolút a való életből vett képek. Ugye a magvetőnek a története. De használ Jézus olyan történeteket, példabeszédeket is, amelyek így egy az egyben nem történnek meg a valóságban, hanem ez az elbeszélés akkor már sokkal inkább utal a gyilkos szőlőművesekről szóló példabeszédre, amit a múlt vasárnap olvastunk volna, ha nem a Magyarok Nagyasszonya ünnepének megfelelő szentírási szakaszt vettük volna. Tehát, hogy ott is azok a szőlőmunkások megverik, sőt megölik azokat a szolgákat, akiket a szőlős gazdag küld hozzájuk. És akkor itt már arról van szó, hogy Jézus sorsa tárul föl, ő vele fognak így bánni. Ezek, akik így testületileg visszautasítják a meghívást, hát az végül is az Ószövetség népéből azok, akik nem fogadták el Jézust. Hát nyilván elsősorban a nép vezetői, akik úgy döntöttek, hogy Jézust nem tartják messiásnak, álprófétának tartják, és végül is a keresztre juttatták, de hát minden ember meghozza a maga döntését. Máté evangélista olyan keresztényeknek írja az evangéliumát, akik zsidók voltak, és hát így lettek keresztények, zsidó keresztények, zsidó származású keresztények. Már az ősegyházban voltak ugye olyanok, akik nem a zsidóságból csatlakoztak a keresztényekhez, de Máté ezeknek a zsidó keresztényeknek írja az evangéliumát, akik gondolhatják azt, hogy hát mi jól döntöttünk. Mi elfogadtuk a meghívást. A példabeszéd második része ezt a kérdést teszi akkor föl, hogy és akkor ennyi elég? És akkor minden rendben van? Akkor ennek a királynak több elvárása nincs is ezekhez az emberekhez? És hát kiderül, hogy van. Miközben az, hogy mennyegzős ruhába legyen öltözve. Valamiképpen megtisztelje az eseményt, amire meghívást kapott, hogy valahogy ennek megfelelően legyen jelen. Nem elég a puszta jelenlét, hanem valamiképpen ez a méltó megjelenés is elvárás. Tehát, hogy azért az, aki egyszer úgy döntött, hogy ő elfogadja ezt a meghívást, azért később se veheti félvárról, hogy itt vagyok, hát most már igazán az Úristen is legyen nekem hálás, hogy én itt követem őt. Mit lehet kezdeni a meghívással? Ez fogja össze a példabeszédnek az első és a második felét. Nyilván még vessünk egy pillantást ennek a királynak a viselkedésére, akiről azt mondja az evangélium, Máté evangélista, hogy amikor visszautasították a meghívást, sőt, megölték a szolgáit, nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, felkoncoltatta gyilkosokat, városukat pedig fölégette. Lukács evangélistánál városokról van szó, több városról, itt egyről. Az, hogy ez a király ilyen hadjáratot indít ez ellen a város ellen, megint nem életszerű. Hát akkor a saját városát pusztítaná el. Itt megint valami olyan irányba mozdul el a példabeszéd, ami nem a valóságnak megfelelő. A valóság az lenne, hogyha már ilyen történik, hát megbüntette volna a gyilkosokat, vagy kegyvesztetté tette volna azokat, akik visszautasítják a meghívást. De Máté evangéliumot akkor írják meg, vagy Máté akkor diktálja, vagy állítják össze a követői, amikor már a római birodalom hadserege, Vespasianus és Titus későbbi császárok vezetésével megtámadják Jeruzsálemet, elfoglalják, lerombolják, és felégetik, felgyújtják a templomot. Valamiképpen Máté evangélista ebben látja a példabeszédeknek a beteljesülését. Ugye a gyilkos szőlőművesek is ezzel érnek véget, az a történet, hogy Jézus megkérdezi a hallgatóit, hogy hát mit fog tenni a szőlősgazda, és azt mondja, hogy gonoszul elbánik a gonoszokkal. Valahogy Máté evangélista a saját zsidó olvasóinak próbálja értelmezni azt, amit átélnek. Így 2000 év távlatából, hogy a rómaiak mentek, elfoglalták Jeruzsálemet, meg fölgyújtották a templomot, ez minket nem kavar föl túlzottan, hát ez a történelem, hát végül is mennyi pusztítás történt már a történelemben. Azok, akik ott éltek, azoknak ez nem a történelem volt, hanem a saját országuk feldúlását, a saját fővárosuk elpusztítását élték át. Nyilván föltették azt a kérdést ők is, mint a mai ember, hogy hát hogy engedheti meg ezt az Úristen? És hát valamiképpen ezek a most zajló háborús események úgy illusztrálják azt, hogy hát mit élhettek át az evangéliumnak azok a szereplői, vagy hát ilyen nem nevesített szereplői, akiket Máté ott lát maga előtt, és akinek írja az evangéliumát. Valamiképpen így értelmezi a számukra, hogy beteljesedett a példabeszéd. Azzal együtt persze nem gondolhatjuk azt, hogy Isten bosszút állt volna Jézus megöléséért, vagy keresztre feszítéséért, hát hiszen akkor római birodalomnak is azonnal el kellett volna pusztulnia, meg ahogy Jézus kereszthalálát úgy értelmezzük, mint valamiképpen a bűneinkre adott válasz, vagy a bűneink Istennel való szembefordulásunkra kinyilvánított isteni bocsánat, hogy valamiképpen a mi bűneink juttatták a keresztre Jézust, hát akkor persze mindnyájunknak el kellene szenvednünk a büntetést, mert pont szó nincs erről. De azért valahogy mégis Máté ebben a történelmi szituációban, amikor megírja az evangéliumát, nyilván van egy olyan idő, amikor elhangzik, de amikor megírja, akkor meg erre a történelmi eseményre is már reagál. Erről a városról van szó, erről az egyről, Jeruzsálemről. Nem általában városokról, hanem erről az egyről. Utána ez a király, ez nem áll meg a haragnál. Bennünk is lehet harag, de hát mi a következő lépés? Neki az a következő lépés, hogy kitalál valamit, hogy leleményes, és megtölti ezt a házat vendégekkel, és nem nézi azt, hogy ezek az emberek kicsodák, mennyire fontosak, vagy az egzisztenciájuk az mennyire romokban hever, vagy hogyan hullott szét a családjuk, és miért töltik az időt az utak mellett. Mindenkit meghív, az ő háza mindenki előtt nyitva áll, és akkor itt jutunk el oda, hogy na mi ez a mennyegzős ruha. Kamasz gyerekek akkor sokszor itt ezen elkezdik próbálgatni a vitára való képességeiket, meg verbális készségeiket, hogy hogy lehet ilyen elvárás, hát ha valakit épp hogy csak behívnak a utcáról, akkor honnan vett volna mennyegzős ruhát. De miután látjuk azt, hogy a példabeszéd tele van olyan mozzanatokkal, amelyek nem életszerűek, itt sem azon kell gondolkoznunk, hogy most ruhakölcsönzőbe kellett volna mennie, vagy kimosnia a saját ruháját, vagy mit csináljon, hanem nyilván valamit jelképez ez a mennyegzős ruha, mégpedig az, hogy ezt az embert hát végül is a meghívás tiszteli meg, az öltözteti föl Istennek, a megbocsájtása, a szeretete az, ami fölemeli az embert. A kérdés az az, hogy ezt elfogadom-e, ezt megbecsülöm-e, vagy pedig félváról veszem. Tehát, hogy itt nem kell a konkrét részleteknél fönnakadnunk, hanem ha mindenki mennyegzős ruhát tudott ölteni, akkor ez az ember is tudott volna, ha már a praktikus eszünket használjuk, de inkább a jelentése a lényeg, hogy az ember számára is ennek az Istennek a kegyelme a mennyegzős ruha, amit hát fölölthetünk, élhetünk vele, vagy visszautasíthatjuk. Félvárról vesszük, azt gondoljuk, hogy elég, hogy itt vagyunk. És hát nekünk is valahogy ebbe kell elhelyeznünk magunkat, hogy vajon én csak itt vagyok, elégedjen meg az Úristen ezzel is, örüljön neki, hogy egyáltalán idejöttem, vagy pedig élek mindazzal a ajándékkal, amit ő ad, és ez jelenti majd az én mennyegzős ruhámat. Belül van világosság, és kívül van sötétség. Ez a választás, ez nem tét nélküli. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hát végül is egész jó itt adnak enni, vagy nem esik az eső, hanem ez életre szóló választás. Kint sírás van és fogcsikorgatás. Arra az egy szóra figyeljünk még föl, hogy sokan voltak a meghívottak, de nem voltak rá méltók. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. De hát itt végül is az dönt, akit meghívtak. A méltósága az nem a származásán vagy a társadalmi pozícióján múlik, hanem a választásán. Hogy félvárról veszi, vagy visszautasítja, vagy megbecsüli ezt a meghívást. Ez az, ami méltóvá tesz valakit. Ez az, ami meghívottból választottá tud tenni valakit. Mert itt nem a király dönt, hanem az, akit meghívott. A mi meghívásunkról van szó továbbra is ebben a részletben. Erről elmélkedhetünk majd egyénileg is. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.